Ez itt a Pozsonyi Podcast 43. adása, én Szalai Zoltán vagyok. A szlovákiai és ezen belül a szlovákiai magyar társadalom demokratikus átalakításáért, illetve a szlovákiai magyar civil társadalom érdekében folytatott tevékenységéért Zuzana Csaputová köztársasági elnök in memoriam a Ludovics Túr érdemrend harmadik fokozatával tüntette ki Tóth Károlyt, a Független Magyar Kezdeményezés egyik alapítóját és a Fórumintézet alapító igazgatóját. A kitüntetést Tóth Károly özvegye, Sándor Eleonóra vette át, akit néprajzkutatóként, muzeológusként, újságíróként és az 1989-es forradalomnak szintén egy kiemelkedő személyiségeként ismerünk, ma pedig a Szlovák Parlament Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottságának a titkára. Sándor Eleonóra, a Pozsonyi Podcast mai vendége, üdvözlöm a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm a meghívást!
Amikor a mai beszélgetés témáiról egyeztettünk, azt mondta, hogy 89-ről már szinte semmi emléke nem maradt. Tényleg el lehet felejteni azokat az időket?
Zoli, 30-valahány év az nagy idő. Persze el lehet, nem most az túlzás, hogy nincsen semmilyen emlékem, de azt hiszem, hogy már azoknak a mindennapi életét, akik tevékenyen részt vettek az akkori eseményekben, nem az határozza meg. Hát ez már tényleg túl hosszú idő ahhoz, hogy az emlékeinkből éljünk. És a kitüntetés kapcsán is éppen azon gondolkoztam, hogy végignéztem a tavalyiak névsorát is, akikre már nem emlékeztem, és az idei névsort is. Tavaly is, idén is, sőt Kiszka úr elnöksége alatt is mindig voltak a kitüntetettek között olyanok, akik a 89-es tevékenységük miatt is kapták ezt a magas elismerést, de ezek mindig olyan személyiségek voltak, szerintem, nem tudom, hogy mennyire volt-e mögött egy megfontolás, vagy a véletlen alakította így, akik 89 után is tettek valamit a társadalomért. Tehát nem forradalmárokat tüntettek ki az elnökök, hanem olyanokat, akik tevékenyen részesei voltak a rendszerváltásnak, de utána is olyan volt a tevékenységük, ami elismerésre méltó. És ez az ideire is érvényes, és én úgy gondolom, hogy Karcsi is, ha csak 89-ről lenne szó, akkor ott olyan sok ember volt, akik nagyon sokat tettek, és mindannyian megérdemelnék. De ha nincs a fórum, akkor valószínűleg nem kerül a kitüntetettek közé. Tehát ez így, ez a kettő, ez így összefügg. És ne haragudjon, Zoli, hogy most nem a kérdésre válaszolok, de szeretném kihasználni az alkalmat, hogy megköszönjem azoknak, akik előterjesztették, akikről én hivatalosan nem tudok, csak sejtem, hogy ki lehet az, és persze természetesen és mindenek előtt az elnök asszonynak, hogy elfogadta és magáévá tette ezt a jelölést, tényleg nagy megtiszteltetés volt, és úgy gondolom, ahogy Karcsit ismertem, hogy nagyon jól érezte volna magát abban a társaságban.
Most mégis azért arra kérem, hogy egy kicsit menjünk vissza a múltba, és kezdjük még az 1989 előtti időkkel. Ugye Tóth Károllyal már 89 előtt együtt szervezték az ellenállást a szlovákiai magyarok körében, és hát ez így számomra mondjuk visszatekintve egy nagyon romantikusan hangzik. Tényleg az volt?
Nézze, végül is így visszatekintve, igen, végül is volt benne egyfajta forradalmi romantika is, mert fiatalok voltunk, nem féltünk semmitől, előttünk volt az élet, de nehogy most úgy tűnjön a maga kérdése, vagy a válaszom alapján, hogy valamiféle főszereplőnek szeretnénk beállítani akár Karcsit, vagy mellette engem, vagy bárkit. Ez egy nagy társaság volt, és mondom, hogy számomra ezt talán már máshol is elmondtam. 89 után derült ki, hogy mennyi hozzánk hasonló ember élt vidéken, kisfalukban, akik próbáltak szamizdatot csempészni, szervezkedni, csak a távolság miatt, a társadalmi helyzetük miatt, bár miatt nem kerültek be a centrumába ennek az egésznek. Mi pedig volt pozsonyi diákként, Pozsonyhoz közel élve, Durai Miklóst ismerve, egyszerűen olyan volt a helyzetünk, hogy könnyebben lettünk ennek a centrumnak a részei. De nagyon sok ilyen ember volt, akikről talán nem is tudunk máig se.
azt mondja, hogy nem féltek. Nem volt tényleg egyetlen olyan pillanat sem, amikor veszélyben érezték magukat?
Talán nem jó az a kifejezés, hogy nem féltünk, de ezt most, hogy is mondjam, én a Karcsi, nem lehet a halottak gondolatait tolmácsolni, nem tudom, hogy ő hogyan válaszolna, de azt hiszem, hogy abba egyetértene velem, hogy annyira elegünk volt már abból a rendszerből, hogy azt mondtuk, hogy most már semmi nem számít, már valamit muszáj csinálni, mert annyira elviselhetetlen volt az a szürkeség, ahogy a rendszer megpróbálta az embernek a hétköznapjait, az ünnepeit, mindenét befolyásolni, egyszerűen elviselhetetlen volt, szóval azt nem lehetett úgy épésszel bírni, hogy az ember nem tesz valamit.
Egy interjúban mesélte, hogy Nagy Imre újratemetésén 1989. Igen. június 16-án jött el az a pillanat, amikor a férjével tudatosították, hogy valami katartikus rendszerváltásra van szükség, hogy valami katartikus változásra van szükség. Ezzel kapcsolatban felmerült bennem, hogy igazából egyáltalán hogyan engedhette meg a csehszlovák államhatalom akkor, hogy a szlovákiai magyar ellenállásnak az aktív szereplői részt vehessenek ezen az eseményen.
Hát az azért már 89 volt, az már nyár volt, tehát akkor azt hiszem, hogy már véget ért, ha jól emlékszem, az a rendszer, amikor évente kétszer, négyszer lehetett Magyarországra utazni, bumáskákkal, a csedokból, meg nem tudom, szóval bonyolult volt, de azt hiszem, hogy akkor már legalább ilyen szempontból volt valami lazítás, és hát nem tudom, de hát milyen alapon tiltották volna meg, tehát ha szabad volt az átjárás, akkor azt mondják, hogy hát most valami furcsa, tehát akkor az lett volna a hír, hogy Nagy Imre temetés van, tehát fogalmam sincs, de akkor ezt lehetett már akkor szabadon utazni, és az tényleg egy katartikus élmény volt. Uh-huh. És olyan értelemben, hogy akkor nem azt határoztuk el, hogy na most már csinálunk valamit, mert addig is csináltunk valamit, hanem azt határoztuk el, hogy ezt most már névvel vállaljuk. Mert a különböző röpiratok és minden egyéb, azok valamennyire anonimok voltak, tehát kivéve azokat, amelyek jó szokásunk volt, amikor mindig valaki börtönbe került, akkor írtunk a Karcsival ilyen saját nevünkbe is leveleket, sosem a párt főtitkárnak, mindig a kormányfőnek, hogy akkor most már tiltakozunk, és ez úgy... És ez érdekes módon ebből semmiféle represszió nem érte miatt, de akkor már tényleg ez a Nagy Imre temetés, ez ilyen fordulópont volt, hogy akkor már úgy éreztük, hogy ennél komolyabb dolgokat is vállalni kell.
Uh-huh. Ennek az eseménynek a főszónoka Orbán Viktor volt, ugye?
Igen,
mit gondolt róla, amikor hallotta őt beszélni? Akkor
ott helyben természetesen ez egy hatalmas élmény volt, de nem csak az Orbán Viktor beszéde, tehát ahogy kiválóan meg volt komponálva a Rajk Lacinak az architektúrája, az egész esemény, tehát nem emlékszem arra, hogy éppen az Orbán Viktor beszéde lett volna az, ami kiütött volna. Nem, tehát ez egész tényleg egy nagyon szép esemény volt.
De utólag azért így esetleg eszébe jutott később, amikor mondjuk Orbán Viktor már egy másféle politikát képviselt, vagy így manapság valamikor visszagondol arra, hogy összetudja egyeztetni azt az akkori szónokot a maival?
Zoli, én nem így közelítek ezekhez a dolgokhoz, tehát amit Orbán Viktor 89-ben, 90-es évek elején, vagy 89 előtt is tett, az elismerésre méltó. Én ugyanígy vagyok másokkal is, tehát sose titkoltam, hogy én nem tudom, Durai Miklós mai véleménye, sőt, még a sokkal korábbi véleménye is szöges ellentétben van azzal, amit én gondolok a világról, de ez nem befolyásol abban, hogy elismerjem a 89 előtti teljesítményét. Én így vagyok ezzel, tehát ami nem akadályoz abba, hogy a mai tetteiket kritikusan szemléljem, de abba sem akadályoz, hogy a korábbi tetteiket pedig elismerjem.
Uh-huh. Önök voltak azok a magyar ellenálláson belül, itt talán az elsők, Karcsi Altóth Károlya, akik a szószólói lettek annak, hogy a kisebbségeknek nem csak a kisebbségi problémákkal kell foglalkozniuk, hanem általános politikai kérdésekkel is. Ez a gondolkodásmód, a filozófia, ez természetesen jött, vagy volt valami töréspont, valami külön inspiráció, ami ezt hozta?
Nem tudom, először is ezek nem csak mi ketten voltunk, hanem itt sorolhatnám a neveket Öllös Lacin keresztül, Molnár Imrén keresztül, Cére Gyöngyi, sokan mindenki. Azt hiszem, hogy megpróbálok visszagondolni, bár mondtam, hogy az emlékeim szegényesek, de azt hiszem, hogy ez volt az, ami tapasztalatot mi 68-ból le tudtunk vonni. Hogy rendszerváltás nélkül mindenfajta lazítás is a kisebbségek irányába az csak ilyen ajándék, ami adható és visszavonható. Tehát más az, ha egy demokratikus ország demokratikusan választott parlamentje hoz egy törvényt, és megint más az, hogyha nem tudom, a párt központi bizottság a titkos utasításba leszól a helyi nemzeti bizottságoknak, hogy fiúk, most ki lehet írni magyarul. És ez még akkor is igaz, hogyha lehet, hogy a parlamenten keresztül sokkal-sokkal nehezebb elérni azt az eredményt, ami a pártitkár úrnak, eltársnak egy telefonjába került. De nem ugyanaz a kategória. Ha érti.
Igen, és még arra lenni kíváncsi, hogy amikor ez úgy először fölmerült akkoriban, hogy akkor milyen ellenállással találkozott ez ott így a társaságon belül?
Ezzel úgy nagyjából szerintem mindegy, tehát végülis egy baráti társaság voltunk, és baráti társaságok úgy szerveződnek, hogy legalább alapvető kérdésekben egyet értenek, azt hiszem.
Nőként milyen volt szerepelni önnek így a rendszerváltóknak a társaságában? Mennyire fogadták be önt?
Zoli, ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én ezen sose gondolkoztam. És nem is vizsgáltam, hogy milyen volt a nők helyzete az egész rendszerváltásban. Egészen addig, míg talán 5 évvel ezelőtt egy doktorandusz írta a doktoriát erről a témáról. És sok Zuzka Misztrikovától kezdve rajtam keresztül sok mindenkit megkérdezett, és az ő munkája kellett ahhoz, hogy megértsem, hogy tényleg volt egy ilyen gender szempontú munkabeosztás is. Akkoriban kevésbé is voltunk ilyen téren műveltek, nem gondolkoztunk ezen, tehát én semmiképpen nem éreztem, hogy is mondjam, elnyomva magam, de mondom, hogy ezen a tanulmányon keresztül és az értékelésen keresztül értettem meg, hogy tényleg, hogy mennyire természetesen fogadtuk el mi lányok azt, hogy nem mi vagyunk a szóvivők, mit tudom én.
Hogy egy kávét főzni inkább, azért a lányokat
inkább korrektúrát csinálok, mint hogy az első szövegváltozatot írjam meg, és tényleg vannak ilyen momentumok, de akkor ez nem zavart, ezt azért szögezzük le.
Ugye Vágsején az önök lakásában alakult meg a Független Magyar Kezdeményezés november 18-án. Érezték akkor, hogy történelmi pillanatoknak a részesei?
Hát, amikor éjszaka bekapcsoltuk a rádiót, és hallottuk, hogy mi történik Prágában, igen, ez úgy, az úgy azonnal már bevágott. Nem tudom miért, de úgy világos volt, hogy most valami nagy dolog történik.
És akkor egy ilyen emelkedett hangulatba kerültek.
Hát nem is tudom, emelkedette, hát mindenki azzal hívta, szedtem elő a prágai telefonszámaimat, hívtuk a kartásokat, hogy itt vagyunk, és igen, csodálatos hangulat volt.
Mit lehet tudni egyébként erről a lakásról, hogy ez megvan még, hogy esetleg egy emléktábla, az úgy jó lenne oda találni. Emléktáblákban úgyis világbajnokok a szlovákiai magyarok.
Hát sajnos, vagy nem sajnos, elköltöztünk onnan. Ez egy szomorú történet, mert én szerettem egyébként Vágsejét, de lassan minden barátunk elköltözött onnan, és kétnyelvűből egyre inkább szlovák várossá vált, és nem igazán éreztük jól ott már magunkat, és akkor elköltöztünk Somorjára, és ilyen szomorú, szép, talán nem olyan durvák ezek a változások, de végül Somorjá most nagyjából az zajlik, amiért annó Sejéről elköltöztünk, de hát ez úgy látszik, ez a, hogy is mondjam, kisebbségi sors, hogy hozzá kell szokni ezekhez, hogy a valaha egynyelvű terek kétnyelvűvé lesznek, és a valaha kétnyelvű terek pedig ismét egynyelvűvé, de egy más nyelvűvé. Furcsa, de...
De akkor azt nem tudni, hogy most mi van a lakással, hogy ki lakik maga?
Nem, amikor megyek keresztül Sejjén autóval, akkor úgy néha oda nézek, látom, hogy a házat felújították, de a lakással nem tudom. Oda még nem csöngettem be.
Hát majd reméljük, hogy utána jár egy rendszerváltás kutató. A Totkárnak megítélt kitüntetés indoklásában az is szerepelt, ugye, hogy, ahogy említette is az elején, hogy a szlovákiai magyar civil társadalom érdekében folytatott tevékenységéért is díjazzák, posztumusz.
Igen.
És ugye ez nyilvánvalóan a Fórum Intézetre utal. Azt arról mit gondol, vagy mit lehet tudni, hogy mire volt büszkébb Károly a rendszerváltásban végzett tevékenységére, vagy a Fórum Intézetre?
Most ez a kitétel a civil társadalomra, ez nem biztos, hogy a fórumra utal, mert ugyanígy utalhat arra is, hogy próbálta egy időben intenzíven meg a civil szervezetek hálózatát megtervezni Dél-Szlovákiában. De visszatérve a kérdésre, nem tudom, azt hiszem, hogy egyenrangúan kezelné, de azt is gondolom az élete utolsó éveibe folytatott beszélgetésekre visszagondolva, hogy akkor már a fórum volt számára nagyon fontos, tehát nagyon sokat dolgozott azon, hogy elrendezze maga körül a dolgokat, hogy jó kondícióban legyen az intézet, amikor ő már távozni fog, és köszönöm is a munkatársaknak, hogy is nem okoztak neki csalódást, mert kiváló vezetése van az intézetnek, szerintem nagyon jól dolgozik, és benne nem vagyok mindennapi kapcsolatban velük, de a fórum szemlét olvasva, és egyáltalában munkáik eredményeit olvasva és figyelve azt hiszem, hogy örülnek Karcsi, ha látná, hogy jól működik nélküle is.
Ugye a szlovákiai magyar civil társadalom kapcsán gyakran hangoznak el olyan kritikák, hogy túlságosan elfogult, vagy politikailag részrehajló. Mi kellhet ahhoz, hogy egészségesebben fejlődhessen a kisebbségi civil társadalom?
No, én úgy különösebben sosem voltam, írtam is ezt a Zolinak a beszélgetés előtt, hogy én nem voltam egy ilyen aktivista a civil szférában. De amennyire emlékszem, a Karcsi elképzelése az pontosan az volt, hogy tanuljanak meg ezek a szervezetek, tanulják meg a projektírást, próbálják tágítani a horizontjukat a kérelmek címzetjei szempontjából is. Tehát ne legyen ez a teljes kiszolgáltatottság, hogy vagy a magyar kormány, vagy az itteni, tehát hogy próbáljanak minél több helyre pályázni, és ezzel biztosítani az önállóságukat. Ez, mivel hogy nem vagyok igazán otthon a témában, tehát nem tudom megítélni, hogy mondjuk az európai pályázati rendszer mennyire nyitott ilyen kis civil szervezetek számára, meg Dél-Szlovákiában vannak, tartok tőle, hogy nem igazán, tehát ott Isten igazában a nagy pályázatok tudnak labdába rúgni. De talán egy ilyen hálózatosodással, vagy külföldi partnerek keresésével megoldható lenne a dolog. Szóval, ha már egyszer angolul ugye NGO-knak, nem kormányzati szervezeteknek hívjuk ezeket, akkor tényleg nem látok más utat, mint tényleg valahogy leválasztani magukat a kormányzatokról, a politikusokról. Másrészt viszont meg hogy tegyék meg, hogyha most ez az egyetlen lehetőség, hogy pénzhez jussanak. Szóval ez egy ördögi kör.
Sándor Eleonóra volt mai műsorunk vendége. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm, Zoltán.
Ez volt a Pozsonyi Podcast 43. adása. Én Szalai Zoltán vagyok. Továbbra is ajánlom követni Spotify csatornánkat és a Facebook oldalunkat, és persze olvasni a Gyennyi Kent a Viszonthallásra.